Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy bibliai igét idézek nektek, és ez így hangzik. A vaknak én szeme voltam, a sántának lába. Értitek, hogy mit akar ez mondani? Először is talán mondjuk, hogy ki az, aki ezt mondta. Egy régi, nagyon igaz hívő ember Jób mondta. Én a vaknak szeme voltam, a sántának lába. Tudjátok, ez azt jelenti, ha látott egy embert, aki nem lát, akkor ő igyekezett úgy segíteni neki, mintha a szeme volna. Ha látott egy sántát, aki nehezen tudott mozogni, akkor úgy segített neki, mintha ő lenne ebbe a helyzetbe. És szeretném, ha ti is magatokévá tennétek ezt, és ti is így gondolkoznátok, hogy ha én látok egy embert, aki valamilyen, és szokták mondani, valamilyen fogyatékkal él, valami hiányzik neki, ami más egészséges embereknek megvan, akkor ti úgy együtt érezzetek vele, mintha én lennék abban a helyzetbe, és próbálom az ő nehézségeit könnyíteni, próbálom az ő hiányosságait pótolni. És ezt tudjátok, azért mondom el nektek, mert ma mindig több gyerek van, aki bekerül óvodába, iskolába, aki nem egészen olyan, mint az egészségesek. És ez borzasztó szomorú látni, mikor a gyerekek egyik elkezdi, a másik balga folytatja, és csúfolják az ilyen gyereket. Én is annyira megvoltam rendülve, mert van egy kis unokaöcsém, illetve az unokaöcsémnek a fia. Az édesanyja valami fertőzést kapott, amikor őt várta, és van egy kis, nem nagy, de van egy kis sérülése. És az osztálytársai annyit csúfolták, hogy ilyen fuldoklási rohamot kapott, és a mentőknek kellett elvinni. És utána másik iskolába kellett vinni, mert abba az osztályba olyan szörnyű volt a helyzete. Úgyhogy én arra szeretnélek titeket kérni, hogy ti ne ilyenek legyetek, hanem olyanok, hogy a vaknak szeme voltam, a sántának lába. Mert mind többet találkozunk ilyen betegségekkel, amelyekről nem tehet az, akit ér. És inkább szeretném, ha máshoz hasonlítanátok. Erre is emlékszem, nagyon régen volt bózsvai táborban, és szombatiskola alatt a gyerekeket tanítottam, és volt ott egy kisfiú, aki 12 évesen vagy 11 évesen vesztette el a látását. Tudjátok, az szinte még nehezebb, mint mikor valaki születésétől fogva nem lát. És hát ott a téma az újföld volt, és hogy a Bibliában azt olvassuk, hogy a feltámadáskor mindenki erőben, legtökéletesebb mi voltában támad fel, amikor Jézus eljön, és hogy az újjáteremtett földön már nem lesznek ilyen sérülések, betegségek, és most is úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna, hogy rögtön megszólalt a sorok közül egy kislány, és azt mondta, akkor a Laci is látni fog. Tehát annyira együtt érzett vele, hogy ez volt az első gondolata, hogy milyen jó, akkor ő is látni fog. És ti is örüljetek ennek, hogy van ilyen ígéretünk, de amíg itt vagyunk ezen a földön, és ennyi beteg sérüléssel találkozunk, megkülönböztetett szeretettel, és segítőkészséggel viszonyuljatok azokhoz, akiket találtok vagy az óvodába, vagy az iskolába a társaitok között. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Máté evangéliuma 22. fejezetéből az első 14 verset. Tehát Máté evangéliuma 22. fejezetéből fogom olvasni az igét, az első 14 verset a következőképpen. És megszólalva Jézus ismét példázatokban beszélt nékik mondván. Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosok voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlált állataim is vágva vannak, és kész minden, gyertek el a menyegzőre. De azok nem törődve vele, elmentek, egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldve hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Ekkor mondta az ő szolgáinak, a menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Bemenve pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király szolgáinak, kötözzétek meg lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás, és helyesebben fordítva fogvacogás, vagyis félelem. Mert sokan vannak a hivatalosok, vagyis a meghívottak, de kevesen a választottak. Kedves gyülekezet, Jézus ezt a példázatát az utolsó héten, a Jeruzsálemben töltött utolsó napok egyikén mondta el halála előtt. És ezzel a példázattal bizonyságot tett arról, hogy ő pontosan tudja, előre ismeri, hogy rövid idő múlva mi fog történni vele, és hogy egyáltalán az idők végezetéig az emberiség nagy része hogy fog viszonyulni az Isten kegyelmi ajánlatához, a megváltás kimondhatatlan áldozata által felkínált kegyelmi lehetőséghez. A példa történet, amit alkalmazott, hogy lelki igazságokat szemléltessen vele, a mindennapi tapasztalatoktól eltérő, mondhatnám úgy is, hogy meghökkentő. Mert mindnyájan tudjuk, hogy ha valaki meghívást kap egy menyegzőre, hát ez egy megtisztelő dolog. Örül, örömmel készül. Itt pedig nem is közönséges menyegzőről van szó, hanem egy királyi menyegzőről. Hát erre egy királyi menyegzőre meghívást kapni, nagy megtiszteltetés, nagy kiváltság. Mégis a példázat meghökkentő olyan vonatkozásban, hogy a királyi menyegzőre rendkívül nehéz vendégeket szerezni. A királynak és a szolgáinak nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a királyi menyegzőre vendégeket találjanak. És azután még egy meghökkentő mozzanat van a példázatban, mert ugye amikor valaki egy menyegzőre meghívást kap, különösképpen egy királyi menyegzőre, hát mindenképpen készül, és előveszi a legkülönbb ruháját, vagy ha nem, akkor szerez egyet az alkalomhoz illőt. És itt pedig azt látjuk, hogy valaki megjelenik a közönséges hétköznapi öltözékében. Tehát nem készült, nem szerezte meg a menyegzői ruhát. Kérdés a számunkra az, hogy mit akart Jézus mondani ezzel a példázattal, hogy itt ilyen érthetetlen, megütköztető magatartásokat mutatott be. Hát először is tegyük fel a kérdést, hogy mit jelképez a királyi menyegző. A Szentíráson végig vonul az a hasonlat, hogy a megváltó, a ember földön emberfiává lett megváltó, Jézus Krisztus a vőlegény, és az ő mindenkori hívő népe pedig a menyasszonya, akiket majd, amikor visszatér, amikor ismét eljön, magához vesz, először atyaházába visz, majd végül újjáteremti a földet, és örökké együtt lakozik, együtt lesz velük az újjáteremtett földön. Nem tudom, hogy Vörös Marti milyen költői ihletre írta le ezt a híres versort, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Nem közvetlenül a Bibliából vezette le biztosan, de valami költői ihlet volt és megérzés, mert ez a példázat is arról szól, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Az egész történelem egy királyi menyegző felé tart, egy csodálatos végső megoldás felé. És az a különös, hogy mintha ezt mi emberek nem tudnánk eléggé értékelni vagy megbecsülni, a Bibliában azt olvassuk Jelenések könyve 19. fejezetében, hogy amikor közeledik ez az esemény, akkor a mennyben szózatok hangzanak, és ezt mondják, örüljünk, örvendezzünk, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És a példázatnak az első része, az főképpen Jézus kortársairól, a zsidó népnek a kortárs nemzedékéről szól, arról, hogy akik eleve elhívottak voltak, hiszen így mondja a Biblia, az volt a kiváltságuk, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit. Ők őrizték a sok-sok évszázadról évszázadra hangzó messiási proféciát. Ők, akik eleve meghívottak voltak, amikor az Isten fia emberré lett, amikor a megígért messiás eljött, túlnyomó többségben elutasították. Ugye Jézus azt mutatta be a példázatban, hogy egyesek egyszerűen nem törődtek vele, egyesek nem méltatták igazán figyelemre, és meg sem hallgatták komolyan az ő üzenetét. Mások viszont még durvábban léptek fel, a szolgáit bántalmazták és megölték. Ugye ezzel Jézus utalt arra, hogy mi lesz az ő sorsa rövid idő múlva, és hogy az apostoli korban is majd ez a nemzedék hogyan viszonyul a róla szóló evangélium hírnökeihez. Ugye tudjuk, az apostolok cselekedetén megörökíti István vértanú, aztán Jakabot megölték, és így tovább. Tehát amit Jézus mondott, hogy a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Pontosan így történt. És amit Jézus azután mondott, hogy meghalván ezt a király, elküldve hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Ezt nem úgy kell értenünk, hogy Isten közvetlenül cselekedett ilyesmit, hanem mikor visszautasították az ő kegyelmét, az ő kegyelmi hívását, ahogy Jézus elsíratta a várost, amikor utoljára bevonult Jeruzsálembe, hogy én hányszor akartam, én mennyire szerettelek volna megmenteni ettől a sorstól, de nem fogadtad meg azt, amik a békességedre valók, mondta a városról, és tudjuk, hogy a vége az lett, hogy időszámításunk után 70-ben, majd még valamivel később a barkokba lázadás idején tényleg egy teljes pusztulás lett a következmény. És ezután a példázat áttér egy második szakaszra, és arra utal, hogy amikor azok, akik meghívottak, azoknak a többsége így viszonyul a kegyelmi híváshoz, akkor azt mondja a király a szolgáinak, hogy a menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók, menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És a szolgák úgy cselekedtek, és azt olvassuk, hogy begyűjtöttek jókat és gonoszokat. Nem cselekedtek a szolgák rosszul, helyesen, pontosan teljesítették a parancsot, mert az úgy szólt, hogy akit csak találtok, minden megkülönböztetés nélkül. És mindnyájan sejtjük, hogy itt a példázat arra utal, hogy az evangélium aztán kiterjedt, az evangélium hirdetése az egész világra, minden nép számára, ahogy Jézus meg is hagyta tanítványainak, menjetek el szélesre világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ezután következik a példázatnak az utolsó része, ami talán a legmeglepőbb, és amit először magában a példatörténetben is kicsit megütközünk, vagy a királynak a magatartásában, mert nem értjük a magatartását. Így olvassuk, bemenvén a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor mondta a király szolgáinak, kötözzétek meg lábait, kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogvacogás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ugye nem tudom már, ki hogy van vele, de én legtöbbször azt látom, hogy olyan értetlenül állnak a Biblia olvasók, és azt mondják, hogy hát ha ő mondta, hogy akiket csak találtok, gyűjtsetek be, és jókat, gonoszokat, akkor most miért kéri számon, hogy nincs menyegzői ruhája, és mondja ki a szigorú ítéletet a király. De hát itt azért eltévedünk, amikor a példatörténetet így értjük, mert nyilván nem arról van szó, hogy az utcáról egyenest vitték őket a menyegzőbe, hanem akiket csak találtak, átadták a meghívót, megkapták a meghívót, jó gonoszok, akit csak találtak, és ettől kezdve ezek az emberek ugye készülhettek erre a menyegzőre. Sőt, még tovább kell fokoznunk a dolgot, mert az ókorban szokás volt, Bibliában is találunk erre példákat, hogy öltöző ruhát ajándékozni, és egy királyi mennyegzőre a király felajánlja a mennyegzői ruhát mindenkinek, akiket ő így meghívott, azoknak gondoskodnak a mennyegzői ruháról. Tehát az az ember nem véletlenül hallgat, mert akit megszólít, hogy barátom, hogy jöttél ide, hogy ott nincs mennyegzői ruhád, ugye nem mondhatja azt, hogy hát engem hívtak, hát én nekem meg nincs mennyegzői ruhám. Ugye hallgat, nem tud mit mondani a mentségére, mert megkapták a meghívást, mindenki tudta, hogy egy királyi mennyegzőn illik megjelenni, és mindenki megkapta a lehetőséget. Mindenkinek felajánlották a mennyegzői ruhát. Ez az ember, mint olyan magabiztosan, mint aki nem tiszteli a királyi mennyegzőt és annak az ünnepeltjeit, ő csak olyan hétköznapi ruhában oda, hogy így mondjam, beódalog a mennyegzőre, mindenféle előkészület nélkül. És amikor Jézus úgy fejezte be a példázatot, hogy sokan vannak a hivatalosok, vagyis a meghívottak, de kevesen a választottak, akkor tulajdonképpen arra utalt, hogy itt a példázatban Jézus egy embert mutatott be példaként, de valójában sokan lesznek, sokan meghívott, de kevés lesz. Tehát a példázat, értjük az ellentétet, a példa csak egy embert mutat be, hogy nem volt mennyegzői ruhája, de az utolsó mondattal Jézus arra utal, hogy valójában sokan meghívott, de azok között csak kevés lesz, aki ott maradhat a mennyegzőn, aki választott lesz. Tehát nem egynek nem lesz mennyegzői ruhája, hanem soknak nem lesz a valóságban mennyegzői ruhája, csak egy kiragadott példát mutatott be. És tulajdonképpen itt találkozunk azzal a mondani valóval, amely nekünk kiváltképpen szól. Ugye, amikor azt mondja, hogy a mennyegző előtt a király megtekintette a vendégeket, akkor azt hiszem, a jelenlévők közül a legtöbben tudjuk, hogy ez mire utal, pedig sajnos a kereszténység körében olyan kevés foglalkozás történik az utolsó ítélet gondolatával, hogy például ez is tiszta homályban van, hogy a Biblia beszél, is szoktuk mondani egy pre-advent ítéletről. Mielőtt Jézus megjelenik, az ítéletnek egy szakasza számunkra láthatatlan már lezajlott. Ugye arra utal itt ez a kis rövid mondat, hogy megtekinti még a mennyegző előtt a mennyegző vendégeit, amit Dániel könyve 10. fejezetében, illetve 7. fejezete 10. versében így olvasunk, hogy látta a próféta, hogy a mennyben királyi székek tétetnek le, könyvek nyittatnak meg, ítélők ülnek le. Ahogy másút is mondja a Biblia, hogy Isten házán kezdődik az ítélet. A Jelenések könyve 11. fejezetében olvassuk, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, még mielőtt Jézus megjelennék. És a halott nemzedékektől az élőkig halad előre az ítélet Isten háza felett. Mert Jézus visszajövetele már egy végrehajtó esemény. Addigra már eldőlt, hogy kik maradtak az életkönyvében, kik lehetnek a mennyegző vendégei, kik kaphatják meg a hallatlan kiváltságot, a bűneik eltörlését, és a örökre való eltörlését, és a bűn következményétől, a haláltól való szabadulást, és kapják vissza az örök élet ajándékát. És akik itt vagyunk, legtöbben meg is vagyunk arról győződve, hogy ez a királyi mennyegző nagyon közeledik. Jézus olyan félreérthetetlen időkjeleiről beszélt, hogy mikor ezeket látjátok meg, az olyan, mint mikor tavasszal látjátok, hogy a fák rügyeznek, hajtani kezdenek, és biztos, hogy közel van a nyár, ugyanolyan biztos, hogy mikor ezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, a hétköznapok forgásában eléggé érzékeljük-e a dolgokat. Hamarosan megjelenik az új kürtszó, holnap már lesz a küldőgyűlésen, és ajánlom, hogy mindenki figyelmesen olvassa el, mert általában én szoktam ezt így összegyűjteni mindig a következő lap számára az újabb és újabb időkjeleit, és tényleg úgy érzem, hogy már szinte nem lehet lépést tartani vele. Mikor már lezárnánk a lapot, akkor még jön valami, és akkor még nézzük azt, hogy még ezt is bele kéne tenni, mert olyan sok újabb és újabb jelenség erősíti meg azokat, amelyeket Jézus előre megmondott. És azt szeretném megkérdezni ezen a háttéren, hogyha komolyan vesszük, hogy az idők jelei arra mutatnak, hogy Jézus visszajövetele közel van az ajtó előtt, akkor mi hogy állunk a mennyegzői ruhával? És És vajon nyugodtak vagyunk-e afelől, hogy nem lehet az az esetünk, ami ezé az emberé, hogy amikor a király megtekinti a vendégeket, akkor megszólítja, és azt mondom, barátom, hát hogy gondoltad, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? És tegyük föl mindjárt a kérdést, mi a menyegzői ruha? Az egész Szentírásban a ruha a jellemnek, nem csupán a cselekedeteknek, hanem a jellemnek, tehát beleértve a belső indítékokat, a gondolkodásmódot, annak a szimbóluma. És Jelenések könyve 19. fejezetének a 8. versében félreérthetetlenül olvassuk, hogy mi a menyegzői ruha. Ugye azok a mennyei szózatok, amelyeket az előbb idéztem, hogy örüljünk, örvendezzünk, eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, így folytatódik, és adatott annak, vagyis a hívő egyháznak, a feleségének, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, ami a szentek igazságos cselekedetei. Most szeretném, hogy pillanatra mindnyájan megkérdeznénk, hogyha ennyire egyértelmű az idők jelében közel van az ajtó előtt, mi nyugodtak vagyunk, hogy megvan a mennyegzői ruhánk? Mert félreérthetetlen a szentek igazságos cselekedetei. És ez olyan dolog, ami, ahogy így mondjam, az Isten a lécet nem engedheti lejjebb. A bűn nem ismétlődik még egyszer. Azt mondja a Biblia, nem lesz kétszer veszedelem. Az Isten országában nem lehet átvinni önzést, önző gondolkodásmódot, igazságtalanságokkal teli jellemet, életet. És ha így van, akkor foglalkoztat-e bennünket, hogy hogyan szerezhetjük meg a mennyei ruhát, ezt a mennyegzői ruhát? Nem tudom, ki ismeri, hogy amikor a 19. században ugye elindult az a bizonyos advent mozgalom, akkor olyan komolyan vették még a Miller mozgalom idején Jézus eljövetelét és Jézus eljövetelének a közelségét, hogy keletkezett egy ének. És ennek az éneknek a döntő versora így hangzik. Ó, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem meg lesz-e elégedve velem? Én nem tudom, hogy ehhez képest mi hogy vagyunk, valahogy bennünk van ez a gondolat, hogyha megtekinti a király a mennyegző vendégeit, vajon velem mi lesz? Nekem van-e mennyegzői ruhám? Vajon meg lesz-e elégedve velem? És ennek sokkal élesebben kell belénk hasítani, mint ahogy ez általában jellemző. És szeretném akkor feltenni azt a kérdést, hogy akkor foglalkoztat-e bennünket, hogy hogy lehet megszerezni ezt a mennyegzői ruhát? Egy dolog 100%-ig biztos, hogy önerőből, saját igyekezettel nem. Épp úgy, mint azok az emberek, akiket begyűjtöttek, ahol találták jókat és gonoszokat, mindenkinek volt esélye, de egyik sem lett volna képes, hogy egy királyi mennyegzőre való ruhát maga előállítson. És mi éppennyire nem vagyunk képesek arra, hogy a saját igyekezetünkkel és a saját erőnkkel elérjük, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe öltözni. Ez megoldhatatlan. De figyeljük csak meg, hogy hangzik az az ige, amelyik arról szól, hogy a bárány felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Tehát nem maga szerezte meg a saját erejével, igyekezetével ezt a ruhát, hanem azt mondja, adatott néki. És felteszem a kérdést, összecsengez a nevezetes laodíciai üzenetnek a felhívásával? Jelenések könyve 3. fejezet 18. verse. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem fehér ruhát, hogy ne láttassék a te mezítelenséged rúcsága. Ugye ez is a mennyegzői ruhára utal, és Jézus határozottan azt mondja, hogy védj tőlem. Ezt az ember nem tudja magából kitermelni, nem tudja elérni, hogy elérje ezt a szintet, hogy a szentek igazságos cselekedetei. De ha ilyen egyértelműen felajánlja Isten nekünk a mennyegzői ruhát, azt mondja, védj tőlem, akkor mi mondhatunk valamit a mentségünkre, hogyha eljön ez a pillanat, mikor a király megtekinti a mennyegző vendégeit, és mi azok között vagyunk, akiknek nincs mennyegzői ruhájuk. Ugye itt érezzük azt, hogy a király nem haragszik, vagy nem túl kemény, vagy túl szigorú. Ugye úgy szólítja meg ezt az embert, barátom, szinte még a sajnálkozás is benne van. Barátom, sajnállak, de mit tudok tenni veled? Mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? És akkor tegyük fel ezt a kérdést egészen gyakorlatiasan, hogy hogy lehet mennyegzői ruhát szerezni, hogy lehet megszívlelni ezt a tanácsot, hogy védj tőlem. És ennek a sürgető szükségletnek megfelelően cselekednünk. Elsőként én hivatkoznék Jézusnak a boldog mondására, ugye ez a hegyi beszéd egyik boldog mondása, Máté evangélium 5. fejezetének a 6. verse, amikor Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. De ennél a Biblia versnél nagyon könnyen eltévedünk, mert azt hiszük, hogy az elméleti igazságról van szó. És akkor nagyon könnyen besoroljuk magunkat a boldogok közé, mert szeretjük az igét olvasni, szeretjük kutatni, szívesen hallunk prédikációkat, előadásokat erről a témáról, hát akkor mi azok közé tartozunk, akik éhezik, szomjúhozzák az igazságot. Csak hogy az Új Szövetség eredeti szövegében két szó van az igazságra, és az egyik az elméleti eszmei igazságra vonatkozik, a másik pedig a gyakorlati igazságra. Úgy, mint ahogy mi azt mondjuk, valakinek az igazsága, az igaz volta, és itt ez a szó van. Tehát, ha ezt pontosan akarnánk fordítani, akkor így kéne visszaadni, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, az igaz jellemet. És figyeljük meg, ez is hogy folytatódik, mert ők megelégítetnek, mert maguk nem tudják megszerezni ezt az igazságot, nem tudnak a szentek igazságos cselekedeteibe öltözni, de azt mondja, akik éhezik és szomjúhozzák, azok megelégítetnek. És mindenképp megkérdezek, erőteljes érzés az éhezés és a szomjúhozás? Aki éhezik, az nem nyugszik, míg ételhez nem jut. Aki szomjazik, az nem nyugszik, míg vízhez nem jut. És akkor felteszem a kérdést, itt kezdődik a dolog, hogy megszívleljük a tanácsot, hogy védj tőlem. Hogy mi éhezzük és szomjúhozzuk-e az igaz életet és az igaz jellemet? Fáj-e nekünk, szenvedünk-e a saját jellemhibáinktól? Meg vagyunk-e ijedve a saját jellemhibáink miatt? És éhezzük-e és szomjúhozzuk-e az igaz életet és az igaz jellemet? Mint aki ezt mindenáron el akarja érni, mint aki ezekbe a jellembeli, magatartásbeli fogyatékosságaiba semmiképpen nem akar belenyugodni. És semmiképpen nem akarja elfogadni, hogy ez egy változhatatlan állapot. Ez az, aki éhezi és szomjúhozza. Idézem Lukács evangélium a 6. fejezetéből a 40. verset, amikor azt mondja Jézus, nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél, és amikor valaki tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. Hát akkor miféle tanítványok vagyunk mi, hogyha nem akarunk a mesterhez hasonlítani? Mert a tanítványt az jellemzi, hogy olyan akar lenni, mint a mestere. És nem nyugszik, amíg olyan nem lesz, mint a mestere. Csak az érdemli meg a tanítvány nevet. És akkor kérdezem újra, itt kezdődik a dolog. Belenyugodtunk, hogy nekünk vannak fogyatékosságunk, vagyunk hibáink. Ugye ez a szokott mondat, hát emberek vagyunk, hát gyarló emberek vagyunk, hát ennyit elég tőlünk. Hát nem is azt várja az Úr, ami tőlünk telik, hanem azt először is fel akarja bennünk ébreszteni az éhséget, a szomjúságot. Akar minket figyelmeztetni, amikor valaki tökéletes lesz, olyan lesz, mint a mestere. És ő erre nyitja meg nekünk az utat, ezért mondta azt, hogy védj tőlem. És mi érezzük ezt a sürgető szükséget, hogy ez nem maradhat így, ahogy jelenleg van. Mi nem nyugodhatunk meg a nyilvánvaló fogyatékosságaink, hibáink, igazságtalanságaink, jellembeli torzulásaink felett, mert mint a polyva száll tova az a nap, mondja az írás, amikor eljön az a pillanat, hogy a király megtekinti a mennyegző vendégeit. És ha én ott vagyok mennyegzői ruha nélkül, ez tragikus. Ugye Jézus sokszor bemutatta, hogy azoknak a helyzete a legszomorúbb, más példázataiban is használta a mennyegző hasonlatát, akik ott akarnak lenni a mennyegzőn, és végül rá kell döbbenniük, hogy nem lehetnek ott. Tehát nem tudnának lemondani erről, ezt nagyon értékesnek tartják, valóságnak tartják, de mégse tudnak oda jutni, mert elmulasztották ezt a döntő dolgot, a mennyegzői ruhának a megszerzését. És mi a következő lépés? Az első az, hogy egyáltalán éhezzük, szomjúhozzuk, tehát akarjunk olyan lenni, mint a mesterünk, és ijedjünk meg, és fájlaljuk, és nem nyugszunk bele a mi torzulásainkba és jellemhibáinkban. és nézzük a mesternek az eszményét, és akarunk olyanok lenni, és akarunk előre haladni. A második dolog, amit tennünk kell, hogy kérjünk. Mint akik belátják, hogy magunktól a lelki értelemben sem tudjuk a termetünket egy arasszal sem megnövelni. Én szeretnék itt egy nagyon tanulságos mondatot idézni, illetve két mondatot Ellen White-tól, aki a következőket írja. Azt írja, a keresztény munka része az, hogy állandóan küzdjön minden fogyatkozása ellen, folyton könyörögjön megváltójához, hogy gyógyítsa meg lelke valamennyi hibáját. Tehát nem nekünk kell megfeszíteni a átvitt értelmű izmainkat és izzadsággal igyekezni előre, hanem figyeljük még egyszer, a keresztény munka része az, hogy állandóan küzdjön, állandóan a szó nagy hangsúly van, minden fogyatkozása ellen, folyton könyörögjön megváltójához, hogy gyógyítsa meg lelke valamennyi hibáját. És így gondolkozunk-e? Ez a kérdés, és ez nekünk egy motore az életünkben, ez egy örökös ösztönzése az életünkben, hogy szeretnék hasonlítani a mesterhez. Nem nyugszom bele egyetlen fogyatékosságban, egyetlen hibában sem, és folyton kérem, hogy ezt ő gyógyítsa meg a lelkünket, és valamennyi hibánkból mentsen ki. És a harmadik lépés, amit tehetünk azért, hogy megszerezzük a királyi menyegzői ruhát, az együttműködés Istennel. Kérni, és utána együttműködni. Tehát értjük, éhezni, szomjazni. Először is, hogy helyes legyen a gondolkozásunk e tekintetben. A második, hogy kérni, folyton kérni. És a harmadik, hogy aztán együttműködni vele. És miben áll ez az együttműködés? Abban áll, hogy kérjük azt, amit a 139. Zsoltárban Dávid így fogalmaz meg. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. És lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja. Tehát, hogy nem érjük be azzal, hogy a saját szemünkkel nagyjából megítéljük, hogy milyen állapotban vagyunk, hanem Istent kérjük, hogy ő vizsgáljon meg, és ő hozza tudtunkra, hogy nincsen állunk a gonoszságnak valamilyen útja, amit én talán magamban eddig észre se vettem, vagy nem tartottam súlyos vagy nagy problémának. Az ő szemével ő vizsgáljon meg minket. És az együttműködéshez tartozik az, hogy ha rádöbbenünk egy törvényszegésünkre, azonnal kérjük az Istennek a bocsánatát. Mert ha ezt halogatjuk, ha ezt elmulasztjuk, azt mondja az írás, minden egyes törvényszegés, mintha gyémánthegyel vastoldal karcolnák jobban bele a lelki világunkba a bűnhöz tapadást, az önzéshez tapadást. De ha bűnbocsánatot kérünk, ha megvalljuk bűneinket, hogy mondja az ige, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Akkor ő elkezd fáradozni a Szentlélek titokzatos belső munkája által, hogy minket attól megszabadítson. És ez az együttműködés magában foglalja a Szentlélek folyamatos igénylését, folyamatos kérését, minden nap, mint a mindennapi kenyeret kérni. Többször emlegettem, hogy ha valakinek csak nagyon röviden tud imádkozni, de a legfontosabbat akarja kérni, akár egyik énekünknek a vers sorával is megteheti, drága égi kegyelem munkálkodja szívemben. Mert az embernek ez a legnagyobb szükséglete. Ugye a Biblia azt mondja, hogy kegyelem, ott mindig a Szentlélek munkájáról van szó. Ez titokzatos belső munkáról, amit az Isten végez az ember lelki világában. Ez a legfontosabb, hogy ő munkálkodjon a szívünkben. És ehhez kell utat készíteni mindig az azonnali bűnrendezéssel, az Isten között és köztünk lévő akadályoknak az azonnali eltávolításával. Tehát szeretném még egyszer mondani, hogyan lehet Krisztustól menyegzői ruhát venni. Az első lépés az éhezés, a szomjazás, hogy ebbe bele nem nyugszunk, ahol vagyunk, és akarunk olyan lenni, mint a mesterünk, akarunk tökéletesek lenni, mint a mesterünk, elfogadjuk ezt a magas mércét, el akarjuk érni. A második lépés az, hogy kérünk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy magunktól ezt soha nem tudjuk elérni. És a harmadik lépés az, hogy együttműködünk azzal a kegyelemmel, amit az Isten a kérésünkre ad. Folyvást kérjük, hogy ő vizsgáljon meg az ő szemével, azzal szembesítsen minket, ahogy ő lát minket. Azonnal rendezzük a bűneinket, azonnal folyamodjunk a bűnbocsánatért, és mint a mindennapi kenyeret kérjük a Szentlélek munkálkodását a szívünkben. És megkérdezem, ráérünk ezzel a munkával? Megint hadd olvassak csak néhány sort. Ezek igen tanulságos sorok. Így olvasom, az élet szentség, tehát hogy mi is az a mennyegzői ruha, a szentek igazságos cselekedetei. Ez az élet szentség. Azt mondja, az élet szentség nem egy pillanat, egy óra, egy nap, hanem egy egész élet munkája. Nem a boldog elragadtatás érzete által érjük el, hanem annak eredménye, hogy állandóan meghalunk a bűnnek, és élünk Krisztusnak. Gyenge, időnkénti erőfeszítésekkel nem lehet igazságtalanságokat jóvá tenni, nem lehet a jellem átalakulását munkálni. Sokan igyekeznek a keresztény erények lépcsőzetén felfelé haladni, most figyeljünk nagyon, mihelyt azonban kissé feljebb jutottak, emberi erőben kezdenek bizakodni, csak hamar szem elől tévesztik Jézust, hitük kezdőjét és bevégzőjét. Ennek következménye az addigi eredmények elvesztése. Ismerős ez a dolog? Kicsit feljebb jutnak, már elfeledkeznek arról, hogy minden jó, valódi jó cselekedetünk kívülálló forrásból ered, rajtunk kívülálló erőtől függ, kezdünk magunkban bizakodni, aztán jön a visszacsúszás, az eddigi eredményeknek az elvesztése. Nem ezt a pályát kéne járnunk, és igazán meg kéne szívlelnünk ennek a példázatnak a hallatán azt, amit az advent mozgalom hívői átéreztek. Ó, de remeg a szívem! Vajon Jézus mesterem, meg lesz elégedve velem? Amikor a mennyegző ura megtekinti a vendégeket, nekem lesz-e mennyegzői ruhám? Gondoljunk arra, hogy a világon a legnagyobb következetlenség elfogadni a meghívót a királyi mennyegzőre, és aztán nem készülni, és halogatni, és elmulasztani ennek a mennyegzői ruhának a megszerzését. Ennél nagyobb önellentmondás nem létezik. Boldogan elfogadom a királyi mennyegzőre való meghívót, még néha gondolkozom is rajta, még néha lelkendezem is, bizakodom is, hogy ott leszek, de közben nem készülök. És a legfontosabbat, a mennyegzői ruha megszerzését elmulasztom. És ugye láttuk, hogy ezt nem lehet egy pillanatnyi fellángolásban megszerezni. Itt ez a keresztény munka része, hogy folyton könyörögjön megváltójához, hogy szabadítsa meg valamennyi jellemhibájától, és folyton könyörög, hogy legyen hasonló váző mesteréhez, és ebben folyvást jusson előbbre is előbbre. Kedves gyülekezet, szívemből kívánom, hogy ez a jól ismert példázat most közvetlen nekünk szóljon, és állandóan foglalkoztasson, ha még arról is meg vagyok győződve, hogy a királyi mennyegző az ajtó előtt áll, akkor hova halogatom a királyi ruha megszerzését? Mit merek kockáztatni, hogy eljön az a pillanat, és nekem nincs mennyegzői ruhám? Kívánom, hogy a Jóisten vésse ezt emlékezetünkbe, és serkentsen minket odaadó könyörgésre, naponkénti odafigyelésre, hogy megnyerjük a mennyegzői ruhát. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 301-es számú énekünket. A 301-es számú énekünknek mindhárom versét énekeljünk Isten tiszteletünk befejezéséhez. távozás előtt énekeljük a 334-es számú énekünket. A 334-es számú énekünk mind a három versét énekeljük.